Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Március közepe rádióban, újságban, iskolában a forradalom eszméjéről szól. Történelmet idézünk, szépen csengő mondatokat fűzünk egybe, kokárdát készítünk, a hazaszeretetről beszélünk. Mi kilépünk ebből, és kicsit másképp közelítjük meg ezt a témát, a magyarság helyzetéről, a mi helyzetünkről, állapotunkról, állapotainkról beszélünk, a demográfiai mutatókról, a szabadságunkról, a jogérvényesítésről, a szolidaritásról. Dr. Horváth István szociológus, a Bábesbolyai Tudományegyetem tanára, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet volt igazgatója a vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Indítsuk távolabbról a kárpát-medencei magyarság helyzetéről, vagy ha úgy tetszik, állapotáról szóló beszélgetésünket. 30 év alatt 13 millió 81 ezerről, körülbelül 11 millió 425 ezerre fogyott a kárpát-medencei magyarság. Mindezt valamelyest kompenzálja, hogy százezres nagyságrendűre tehető a nyugatra vándorolt magyarok száma, de a fogyás attól még nagy arányú. Meg kell kongatni a vészharangot?
Természetesen nemzetpolitikai szempontból mindig meg kell kongatni a vészharangot, hisz ez egyértelmű, hogy ez egy problematikus helyzet. Alapvetően egész Európára vonatkozóan problematikus helyzet. Kérdés az, hogy milyen politikai irányt választunk, és már ez a politikai irány úgy tűnik, hogy megvan választva. A politikai irány az nagyjából arról szólt, hogy ez egy óriási probléma, nyugaton ez egy megoldandó problémaként van felvetve, amelyre meg is találták a megoldást, és tulajdonképpen itt van az a jelentős kihívás, ami demográfiai téren létezik, hogy a kárpát-medencei magyarság felvállalt egy olyan típusú politikai célkitűzést, hogy ezt a fajta fogyást megállítsa, egy ilyen típusú erőfeszítésben érdekelt, tehát implicit módon ez a vészharang folyamatosan kongatva van, hisz hogyha a demográfiai jövőről beszélünk, arról, hogy tulajdonképpen a népesség utánpótlást, azt a klasszikus úton, tehát nem bevándorlással, hanem természetes szaporulattal kell megoldani, akkor tulajdonképpen egy folyamatos vészhelyzetben vagyunk, hisz ez a fajta célkitűzésnek a realitásairól beszélgethetünk, de mindenképpen egy politikai célkitűzésként létezik, és ilyen szempontból egy örökös, hát többnyire azt merem mondani, hogy középtávon legalábbis egy megoldatlan problémával nézünk szembe, mert ez a fogyás tulajdonképpen perspektívikusan továbbra is előrevetíthető, hisz nem csak arról szól, hogy mennyi gyerek fog születni, az anyák mennyi gyereket vállalnak, hanem arról, hogy azok a generációk, akik most termékenyek, ezek a generációk részaránya nagyon alacsony, a 90-es évek elején nagyon lecsökkent népességről beszélünk, amikor a gyerekvállalási kedv az átmenet krízisei okán nagyon alacsony volt, tehát bármennyit sikerül úgymond természetes szaporulatban jó mutatókat előrevetíteni, magyarán, tehát a teljes termékenységi arányszámot felmérni kettő felé a kárpát-medencei magyarok esetében, ami hát egy óriási fegyvertény volna önmagában az a tény, hogy a 90-es évek elején született nagyon alacsony létszámú generációk nem tudják pótolni, tehát gyakorlatilag azt a jövőképet, hogy ezek a számok tovább csökkennek, és hogy valamikor így nagyon távoli jövőben érhetünk el egy stabilizációt, esetleg jó esetben, ez be kell szokni, de önmagában ez a jövőkép, ez mindenképpen önmagában negatívan szól és vészharangként szól.
Beszéljünk arról egy picit, hogy az elmúlt évek regionális konfliktusai, valamint a geopolitikai változásai hogyan hatottak a külhoni magyarok politikai és gazdasági helyzetére?
Én azt hiszem, hogy nem egy konfliktus hatott leginkább a gazdasági helyzetre, hanem tulajdonképpen egy olyan folyamat, amennyit mindannyian pozitívként ítélhettünk meg. A 90-es évek átmenete különböző formákban, különböző ritmusokban, de meghatározta a kárpát-medencei magyarság életvitelét, jólétét, általában a kárpát-medencei népeknek a helyzetét. És gyakorlatilag, hogy érzékeltessen, hogy ez mennyire meghatározó volt, most már egyre több tanulmány lát napvilágot, hogy a 45-55 éves férfiaknak a halandósági mutatói a 90-es években kvázi az egekbe szöktek, magyarán nagyon érzékenyen érintette ez az átmenet. Tehát alapvetően még akkor is, hogyha bizonyos mutatók szintjén bizonyos régiók, akár Magyarország is például sikertörténetnek számított, ennek ellenére a társadalmi hatások a 90-es évek során jelentősek voltak, és hát gyakorlatilag a 2000-es évektől beindult egy teljesen pozitív ként megítélhető változás, amit az euróatlanti integrációként értelmezünk, amely során Kárpát-medencének azon régiói, ahol magyarok laknak, abból a periférikus helyzetből, amiben a kommunizmus után egyértelműen visszasüllyedtek, kvázi félperifériába alakultak át, beindultak a külföldi beruházások, beindult egy piaci stabilizáció az európai integráció révén, gyakorlatilag a gazdaságpolitikák nem lehettek nagyon kalandorok, nagyon radikálisan változóak, hisz valamennyire fegyelmezte őket az Európai Unióhoz való tartozás, és ez akármilyen negatívan hangzik, ez a félperiférikus helyzet mindenképpen a megelőző periódusokat illetően, akár a kommunizmusra nézünk, bizonyos típusú fogyasztási jólétet teremtett, tehát ez valamilyen szinten stabilizálta ezeknek a régióknak a fejlődési pályáját, még akkor is, hogyha ebben a fejlődésben voltak hát jelentős fluktuációk, hol lent, hol fent. De viszont a probléma az változó módon jelent meg, és nem mondhatom, hogy váratlan módon jelent meg. Például ez a visszacsatolás Romániában 2002 és 2007 között, és aztán 2007 után kiemelten egy jelentős kivándorlási hullámot eredményezett, hisz a visszacsatolódás egy olyan politikai térhez, amelyben az egyik szabály nem csak a tőkének és az áruknak a szabad mozgása, hanem a személyek szabad mozgása, a de facto félperiférikus helyzetnek a még jobb megtapasztalása, hisz ilyen térségen belül azért, és a migráció előtapasztalataiból az emberek érzik, hogy azért a dolgok nem ugyanolyanok, akármilyen relatív fejlődés van, jelentős migrációs hullámot eredményezett. Tehát az azelőtt létező kisebb-nagyobb migrációs próbálkozások kvázi alkalomszerűnek mondhatóak bizonyos időben eléggé jól behatároltan működtek ilyen végleges kitelepedésszerű mozgások. 2002-2007 után, és mindenek előtt talán azt lehet mondani, hogy a romániai magyarságot leginkább érintő folyamatok, ezek a rendszerszerűvé vált, hosszú távú nemzetközi migrációs elmozdulások, amely során tulajdonképpen egy nagyon hosszú perióduson belül a migráció bizonyos generációk számára, hát mondjuk azt, hogy életpálya kezdési alternatívaként jelenik meg. Tehát kialakul a migrációnak egy olyan kultúrája, amelyben a fiatalok felnőtté válásában tulajdonképpen a migráció, mint élethelyzet sokkal elfogadhatóbb, mint az itthoni átmeneti gürizés, a nagyon meghosszabbodott átmeneti gürizés, és lakáskölcsön, és instabil munkaerőpiaci helyzet, tehát a növekedés nem okozott és nem következett a fiataloknak egy valamilyen fajta olyan életpálya tervezési lehetőséget, amelyen belül jó hosszú ideig stabilan lehetett volna működni. Anyaországi politikák szintén ezt próbálják stabilizálni, amikor mindenfajta családtámogatási rendszereket próbálnak behozni, amely nem azonnali pénzfizetéssel, hanem mindenfajta előnyös, hosszú távú kölcsönök leszerződésével működik. De hát ez kevéssé hat Romániába, illetve ez is negatívan hat, hisz a csok hatására, főleg a Erdély nyugati részeiről azért elég sokan lakhelyet változtatnak és könnyen megtehetik az állampolgárságnak a birtokában. Tehát gyakorlatilag egy gazdasági jólét, egy stabil, intézményes mezőben történő tartozás beindította ezeket a folyamatokat, amelyek tovább problematikussá teszik a népesség újratermelést, az intézményes fenntartást. Általában országszinten, de kisebbségi intézmények és rendszerek esetében jelentős mértékben.
Szeretném, ha beszélnénk egy picit arról, hogy hogyan érintette az erdélyi magyarokat a Romániában az elmúlt 34 évben bekövetkezett politikai változások, különös tekintettel itt a kisebbségi jogok kérdésére, és ha már itt a migrációnál tartunk, akkor jól értem azt, hogy a mostani migráció az inkább a gazdasági problémák miatti, mint sem a kisebbségi jogok csorbulása miatti?
Körülbelül azt lehet mondani, hogy a tipikus etnikai migráció, amikor az egyének etnikai okokat hoznak fel, és így is értelmezik a saját eltávozásukat, még akkor is, hogyha ez vegyes, motivált helyzetű, Ez körülbelül a 90-92-es évekig tarthatott Romániában, sőt magyarországi közvéleménykutatások a különböző időben Magyarországon kitelepedettek közül, ezt egyértelműen mutatják is, hogy a 87-91 között kitelepedettek, azok nagyon nagy részt az etnikai motivációt a kivándorlási döntés meghozatalában elsőre meghatározónak tartják, vagy ha nem is meghatározónak, fontos tényezőként említik, és aztán utána legalábbis a Magyarország irányában kitelepedettek közül, míg a Magyarország kitelepedettek közül is egyre kevésbé jelenik meg ez a típusú érvelési rendszer. Tehát a kisebbségi jogok hiánya, ez maguk a migráns narratívák szintjén sem egy meghatározó narratíva most már a 90-es éveknek a közepétől, még akkor is, hogyha tulajdonképpen a kisebbségi jogstabilizációról, egy perspektívikus jogstabilizációról igazából a 2000-es évektől beszélhetünk, merem azt mondani, hogy valahol én oda helyezném, hogy a 2001-2002-ben az önkormányzatiságnak a jó megalapozásával, nem is annyira az önkormányzatiságon belüli kisebbségi nyelvhasználati és más típusú jogok, hanem önmagában az, hogy a jelentős jogosítványokat és pénzügyi mozgásteret kaptak az önkormányzatok, és hát ezen belül azt jelenti, hogy az erdélyiek 65%, az erdélyi magyarok 65%-a, akik olyan önkormányzatokon élnek, amiben hát azt lehet mondani, hogy és magyar önkormányzatok szólnak abban az értelmében, hogy tényleg nem kell alkudozni különösebben románsággal a mozgás teret, tehát tényleg egy reális önkormányzatiság jött létre, tehát azután is folytatódik, és azután gyorsult fel az egész migráció. Tehát azt merem mondani, hogy tulajdonképpen igen, a kisebbségi jogoknak valamelyes szintű stabilizációjával, és itt nem azt mondom, hogy a kisebbségi aspirációknak a teljes, mondjuk az beteljesülésével, hanem egy bizonyos szintű stabil aspirációi valamelyiken belül az önkormányzatiság, ha bár nem tűnik specifikusan etnikusnak, de akik a 90-es évek történetét ismerik, azok pontosan tudják, hogy az erdélyi magyarságnak az egyik meghatározó projektuma pontosan az volt, hogy egy pénzügyileg jól működő, viszonylagos autonómiát élvező, csak a törvénynek alárendelt önkormányzatiság volt az egyik legfontosabb etnopolitikai célkitűzés, amit természetesen nem csak az erdélyi magyar településekre vonatkozott, hanem egész Romániára, de ez körülbelül a 2000-es évektől teljesült. Tehát summa-summarum ezeknek a stabilizációjával is folytatódott, és hát azt lehet mondani, hogy gazdasági volt részben a 2000-es évek elején, 90-es évek végétől, 2000-es évek elején egyértelmű, úgymond krízis gazdasági volt, értsd, csökkent a munkaerőpiac, leépült a szocialista nagyipar, olyan központokban, főleg az erdélyi magyar kisvárosokban, leépült teljesen a szocialista nagyipar, még azok az átmeneti rendszerek sem maradtak meg, amelyek helyek közzel valami típusú megélhetést biztosítottak, és akkor nyilvánvaló volt a 2000-es évek elején egy ilyen típusú gazdasági kényszer jellegű nyomás, gazdasági nyomás alatt történő migráció. Utána meg egy kicsit komplexebb a helyzet, hisz gyakorlatilag kialakult az életpálya tervezési lehetőségek közül egyre inkább elfogadottá, elfogadhatóvá vált az, hogy hát tulajdonképpen az egyének bárhol boldogulhatnak, és a választási lehetőség az kiterjedt, és hát itt a migrációban már egy csomó olyan típusú motiváció játszik között, ami nem reaktív, tehát nem egy negatív reakció az itteni negatív helyzetekre, hanem inkább proaktív, hogy hát végső soron hát ugyanazon lehetőségek, ugyanazon előfeszítéssel, jobb lehetőségek mellett talán többre vihetem, és azt merem mondani, hogy a 2005-östől igen gazdasági volt, de már egy proaktív jellegű elmozdulásról van szó. Ez nagyjából az a periódus, amikor szülők mesélték enyhén cinikusan és enyhén elkeseredve, de ráébredve a valóságra, hogy hát a keresztapák a gyerekeiknek kicsengetési ajándéknak londoni repülőjegyet vettek, és nem egyszer egy irányt. Tehát ez azért jelez valamilyen általános társadalmi hozzáállást, a sikernek az egyik elég jó biztos útja nagyjából a migrációval. Mondom, igen, gazdaságivá vált az etnikaiból egyértelműen a 90-es évek második felére, az elején egyfajta reaktív, tehát a negatív gazdasági problémákra történő reakformákban kell értelmezni ezt a gazdasági, tehát gazdasági nyomásra történő adott válaszreakció. Aztán utána egyfajta proaktívá vált, Tehát az egyének rendelkezésére álló képességek, erőforrásokat úgy gondolták, hogy jobb beruházni külföldön, hatékonyabb, hisz nem mindegy, hogy hol vagyok pincér, Németországban, vagy éppenséggel Csaradcsóba.
Dr. Horváth István szociológus, a Polozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem tanára, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet volt igazgatója, a mai napra kész vendége. Arról beszélgetünk március 15-e alkalmából, hogy milyen a magyarságnak a helyzete. Hogy állunk ma a szabadsággal, az egyenlőséggel és a testvériséggel Romániában? Beszéljünk erről egy picit. Vegyük a szabadságot. Sok minden történt ezen a téren, sok pozitív dolog is történt ezen a téren, de kérdés, hogyan éljük meg ma a magunknak a valóságát? Szabadabbnak érezzük magunkat, és valóban szabadabbak vagyunk ma, mint mondjuk 10 vagy 20 évvel ezelőtt?
Ha szociológusként kell válaszoljak, vagy közemberként, ez a két különböző válasz eredmény. Szociológusként azt merem mondani, hogy alapvetően az ellenőrzésnek a különböző formái lehetővé teszik az egyéni szabadságérzetnek a növekedését, annak ellenére, hogy látványos az a mód, ahogyan, és azok a technikák, amelyel tulajdonképpen az ellenőrzés és adott helyzetben a hatalmi intervenció és korlátozás működik. Csak így hirtelen példaként jelezném azt, hogy amikor a DNA bosszú hadjár, DNA-nak a fellángolása idején, akkor meghökkentő volt, hogy a csíkszeredai polgármester és alpolgármester inkriminálásában mennyi nyomonkövetés, mennyi kütyülés, keverés bejöhetett, hogy gyakorlatilag hogyan lehetett embereket korlátozni szabadságukban, jogi formákban, ami hát igen, az arról szól, hogy tulajdonképpen technikailag rendelkezésére áll a hatalomnak egy óriási infrastruktúrális hatalom, követnek, átnéznek, átvilágítanak, de hát alapvetően létezik egy olyan típus önmérséklet, amelyben megfelelő politikai logikák mentén, vagy helyzetekben történik meg ez a fajta szabadságoknak az áthágása, a hatalmi visszaélés, és hát ilyen szempontból azt mondom, hogy Románia egy valamennyire egy hibrid ország a szabadságok szempontjából, hisz nagyon sok polgárjogi intézmény érvényesül, de azért, hogyha a Romániára nézek, akkor azt merem mondani, hogy például a jogállamiságnak az a része, amelyben radikálisan szét van választva a bűnüldözés és a bíróság, a különböző részekben tudod azt, hogy a bíróság tényleg a létező jogszabályok szerint jár el, és nem olyan típusú hatalmi rációk mentén, hát itt azért kételjeink vannak, itt a szabadság kapcsán azért az utóbbi években voltak olyan típusú jelzések, amelyikben arról szól, hogy tulajdonképpen még mindig egy olyan típusú államban élünk, ahol a jogállamiság, ez közben-közben különböző politikai érdekek és politikai konjunktúra váltás mentén megbicsakolhat, és hogyha nem is az egész társadalom, hanem megfelelő bizonyos rétegek, azért megtapasztalhatják az államnak az erejét, az állami infrastruktúrális hatalmát, az, hogy tulajdonképpen ebben bármit átnéznek. Tehát én azt mondom, hogy igen, az általános és az össztársadalmi szempontból létezik egy alapvetően működtetett szabadsági rendszer, a társadalom ellenőrzése nem az erős és fizikai nyersességében történő karhatalmi erőszakon keresztül történik. Ez a karhatalmi rendszer, hogyha rendőrségről beszélünk, vagy csendőrségről beszélünk, ez azért procedurálisan valamilyen szinten inkább polgárbarát, tehát akár azt is lehet mondani, hogy a társadalom többsége számára van azért a polgárok érvényesülésének egy viszonylag jelentős tere, nem hasonlítanám össze más országokkal. Viszont azért, hogyha szabadságot ízleljük és erről beszélünk, szerintem azért van egy nagyon érdekes fejlemény ennek a szabadságnak. Azért tapasztalom, és mivel most már 30 éve vagyok egyetemi polgár és tanítok és különböző generációkkal beszélek, van ennek a szabadságnak egy olyan fajta vonatkozása, ami számomra problematikus, hogy a szabadság olyan lett, mint a levegő, amit belélegzünk. Azt nem csinálja senki, az adva van. Mindaddig, amíg létezik a polgárjogoknak ez a magától értetődősége, és ami tényleg egy vívmány, hogyha a 30 éves rendszert nézzük, hisz gyakorlatilag azért a 90-es években karhatalomnak az ingadozás, karhatalmi ingadozások mentén történő hatalmi ellenőrzési mánia, vagy félelem, vagy bármi, azért még visszacsapott bizonyos polgárokra. Ha ezt nézzük, akkor ez egy jelentős probléma jelenleg, és gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy szabadság, akkor egy olyan állapotról beszélünk, mi az emberek számára annyira magától értetődő, mondom, minden a levegőt, amit belélegeznek, azért nem kell megköszönni, az lett, az van. És számomra jelenleg itt a szabadság kapcsán ez a generációs eltérés a legnagyobb probléma, amikor ezeket az állapotokat politikailag most már úgy tekintjük, hogy van, mert egyrészt nem tudjuk érteni, vagy éppenséggel elfogadhatónak tartjuk, amikor bizonyos rétegek esetében a szabadságot korlátozzák, elég, hogyha visszagondolunk még ezelőtt 7-8 évvel, amikor hát kvázi közönség gyűlt össze a DNA túlkapásai kapcsán, és kvázi tapsoltak, huráztak, hogy akkor itt valami fajta jakobinus dolog történik, és a szabadság az nem egy olyan típusú dolog, amit védeni kell, amin el kell gondolkozni, hogyan alakul ki, hogyan biztosíthatom be magamat. Tehát érdekes fejleményekkel állunk szemben. Van egy alapvető, mindenképpen jól működő rendszer, amelyben legtöbb ember akár zavartalanul élhet, és nem érez valami fajta fenyegetettséget, a hatalmi szabályozás az nem olyan formákban nyilvánul meg, ami őt zavarná, vagy hogyha tud is róla, akkor se zavarja. Másrészt azért vannak azok a túlkapások, amelyek megengedhetőeké váltak a hatalom szempontjából, amely során tulajdonképpen alapvető szabadságjogokat lépnek túl, és hát a társadalom valamilyen szempontból tapasztalja, hogy hát még akár támogatóan is viszonyul, mert a szabadságát az önmagától értetőnek tartják, és nem értik, hogy tulajdonképpen hogy működik ez a szabadság. Magyarán generációs váltással úgy érzem, hogy valamilyen szempontból ez a szabadságjognak a levegőszerű természete, ez azt jelenti, hogy igen, szabadabbak vagyunk technikai, procedurális értelembe véve, de a tudatosság vagy a szabadság értékként történő őrzése szempontjából, mintha olyan generáció volna, amelyik számára ez nem napirend. Tehát nem azt, nem érdekli, nem napirend ennek a felvetése, nem érti, hogy egyesek miért beszélnek szabadságról, hisz az úgy van, mint ahogy a levegő, mert a levegőjét csak köszönjük meg senkinek, hogy levegőt kaphattunk, mert az úgy van.
Politikai szempontból szabadabbak vagyunk? Gondolok itt arra, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy kiszolgáltatta magát az erdélyi magyarság, függőségi viszonyt alakított ki az erdélyi magyarság a budapesti kormánypárttal.
Egyrészt politikai szempontból sose voltunk szabadok. A kisebbségi pártok, vagy a kisebbségi politizálás mozgástere az kétszeresen kisebbségi, tehát egyrészt kisebbségi az anyországi rendszer, még akkor is, hogyha ennek partnerségi viszony az alapja, és kisebbségi a többségi politizálással szemben. Az, hogy kiszolgáltatta magát a Budapesttel szemben, ez pontosan olyan értelemben véve úgy lehet értelmezni, hogy hát tulajdonképpen nem formál külön véleményt minden esetben, amit nem is látom értelmét, hogy gyakorlatilag miért kéne külön arculatot felmutasson, vagy különösebben állást foglalja egyszerűen Budapesttel szemben. Alapvetően úgy látom, hogy nem értem azt, mert tulajdonképpen a kontrollkooptáció a román kormánnyal szemben, ez ugye a 90-es évek végétől kialakult, egy kisebbségi politikai párt ebben a logikában tudott működni a 90-es évek végétől Romániában. Kontrollkooptáció azt jelenti, hogy tulajdonképpen a politikai célok meghatározásában önmérsékletet kell tanúsítani ahhoz, hogy fent tudják tartani azokat a típusú elért jogokat, intézményműködtetést, társadalomműködtetést, azokat a megszerzett pozíciókat, amelyeket addig sikerrel szereztek meg. És hát ezt jelenti a kontrollkooptáció, tehát nagyon radikálisan eltérő viszonyulást felmutatni és a szembe menni a fennálló, regnáló hatalmakkal, nem kifizetődő, legalábbis rövid távon az egy krachal járna a fennálló kisebbségi jogosítványokat, illetve az intézményi juttatásokat, amelyek fenntartják a kisebbségi jogok alapján működtetett intézményrendszert. Ezt tulajdonképpen percek alatt el lehet seperni, fel lehet borítani. Tehát kialakult egy, mondanám azt, hogy csuka fogta róka, de egy olyan típusú helyzet, amelyben ez a kontrollkooptáció értelmezhető, valamelyik stabilitást ad, és természetesen, hogyha kritikus értelmiségiként állunk elő, és azt mondjuk, hogy ez egy szabadság hiánya, és gyakorlatilag a stabilitás stabilitási célokból a politikai célok kijelölését, olyanokat, amelyek esetleg borítanák a rendszert, és olyanok, amelyek túlfeszítenék a jelenlegi politikai és alkotmányos kereteket, ezeket nem lehet felvállalni egy ilyenfajta felálláson belül, tehát magyarán a célok felvállalásában nem létezik feltétlenül szabadság. Ami a magyarországi vonatkozásokat illeti, ott lehet vitatkozni. Gyakorlatilag azt tudjuk, hogy amikor az erdélyi magyarság nem sorolódott be abba a politikai rendszerben, amelyet a Fidesz kormány a legelején próbált kijelölni, hát akkor tulajdonképpen majdnem az erdélyi magyarság romániai politikai képviselete kockázódott meg, ne feledjük el, az alternatív politikai mozgalmak felfuttatása, támogatása eléggé kockázatos helyzeteket eredményezett, és hát tulajdonképpen az a fajta jól határolt és olyan politikai arcél, amelyben azt mondjuk, hogy nem vagyunk tájba simulók, és nem fogadjuk el a különböző, mondjuk egy Budapestről jövő nagyjából retorikai alternatívákat és formulákat, vagy éppenséggel elit pozicionális a hatalmi ajánlásokat nevezzük így, ha bár az kevésbé van ebben a rendszerben, akkor tulajdonképpen egy eléggé kockázatos helyzet alakult ki, amely most még inkább kockázatos volna, és gyakorlatilag azzal járna, hogy az így is rezegő létszet nem tudnák túlélni. De én ezt tovább inném, ezt a részét, és azt mondanám, hogy itt a szabadság hiányát én abban látom, hogy a szimbolikus politizálásban, tehát gyakorlatilag Budapest magához kötötte az állampolgárság intézményével az erdélyi magyarokat, és eddigi politikai viszonyok, amelyekben az RMDSZ volt a közvetítő az erdélyi magyar társadalom és Budapest között, ez úgy gyakorlatilag megszűnt, és hát gyakorlatilag az állampolgárságon keresztül, akinek van állampolgársága, tudja, mert rendszeresen kap leveleket Magyarország miniszterelnökétől, meg a szimbolikus diskurzusokon keresztül is. Tehát gyakorlatilag Budapest egy olyan erős, szimbolikus központtá vált, amelyikhez közjogilag is kötődik az erdélyi magyarság nagyon nagy része, amelyen belül szerintem már nem az erdélyi, az RMDSZ-nek a politikai mozgásteréről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy átalakult egy olyan rendszer, amely még a 90-es években arról szólt, hogy az RMDSZ-en keresztül történtek a nemzetpolitikai egyeztetések és a társadalmi befolyásolási, vagy társadalmi üzenetek az RMDSZ-en körül történtek. Most egy olyan típusú helyzetben vagyunk, amikor gyakorlatilag még akár az is megtörténhet, hogy az RMDSZ kéri budapesti hatalmi centrumot, hogy segítse az itteni népesség mozgósításában, és ebben nem feladásról van szó, hanem ebben egy olyan politikai hatalmi tér kialakításáról van szó, amely hát tényszerűen látjuk az utóbbi évtizedben látványosan kialakult állampolgárságpolitika, más típusú szimbolikus politikák, tehát itt azért a hatalmi erőtérnek az átrendeződése volt a jellemző, amelyiken belül nem befekvés, besimulás, más típusú megfogalmazások a jellemzőek, hanem átalakult a hatalmi erőtér, amit egyesek pozitívan is értelmezhetnek, hogy hát végre van egy történelmi igazság, Budapestről jön a fény, mások másképp is értelmezhetnek, de alapvetően szerintem ott egy ilyen típusú változás történt, amiben hát tulajdonképpen, ahogy szokás mondani, az igazi hatalom az pontosan arról szól, hogy a játékszabályokat is képes átírni, nem csak arról, hogy kényszeríteni az embereket, hogy alkalmazkodjanak az ő akaratához, hanem átírja a játékszabályokat, amiben nem is kell kényszerítse az embereket, hogy alkalmazkodjanak valamilyen típusú akarathoz, hanem egyszerűen olyanok a játékszabályok, hogy sok más alternatíva nem van.
Szabadság, egyenlőség, testvériség nagyon sokszor elhangzott a mai nap folyamán. Ez a kijelentés, beszéltünk a szabadságról, hogy állunk az egyenlőséggel itt a beszélgetésünk elején, érintettük már a kisebbségi jogokat, hogy állunk az egyenlőséggel? Egyenlőség a többségi nemzettársakkal, és egyenlőség itt egymás között.
Igen, az egyenlőséget illetően itt azért vannak, különböző szintjei vannak ennek, amit egyenlőségként nevezünk. Tehát egyrészt, hogyha azt mondjuk a szimbolikus egyenlőséget illetően, azért úgy a legutóbbi, hát mondjuk azt, hogy hetek, hónapok, mert azt hiszem, hogy hónapokat mondjunk, történései azért jelzik, hogy mennyire nincsenek szimbolikus egyenlőségek. Egy olyan típusú kijelentés, amit Románia miniszterelnöke tett, hogy mindannyian románok vagyunk, persze nem tette hozzá, hogy egyesek románabbak, mint mások, mindannyian románok vagyunk, Tehát az azt jelenti, amiben gyakorlatilag nem is volt felület se tiltakozni, se beszélgetni, hanem egyszerűen egy hatalmi tényezőben látszik azért ebben a szimbolikus megnyilvánulásban egy jelentős aszimetria. És egy jelentős játéktér megint, amiben az egész hatalmi egyenlőtlenségeket megtapasztaljuk. Az a keserv, amivel az ember pusmog magában, vagy a éppenséggel kibömböli magát, idézőjelben mondom, a valamilyen fajta szociális médiában lehülyézi, stb. De hogy alapvetően ezeknek a hatalmi vonatkozásai nagyon-nagyon nincsenek ott. A szimbolikus egyenlőtlenségeket illetően azért jelentősek ezek a fajta szimbolikus egyenlőtlenségek, és itt nem csak arról van szó, hogy a miniszterelnök úgymond lerománozott, mert hát bizonyos értelembe véve román állampolgárok vagyunk, és mind, és ez kvázi vitathatatlan, ezzel nincs, amit én vitatkozzak, hanem tulajdonképpen az a fajta játéktér, amelyben egyszerre megjátszhatja a hatalom azt, hogy politikai nemzet alapon azt mondja, hogy hát tulajdonképpen állampolgári közösségként együtt kéne működjünk, de ugyanakkor ezen belül jelentős mértékben azért érzékelteti azt, hogy hát az etnikai nemzeti logikában azért vannak itt hierarchiák itt ebben a térségben. Azt lehet mondani, hogy esélyegyenlőségek szempontjából, jogi esélyegyenlőségek szempontjából nem hiszem, hogy volnának olyan típusú felületek, amelyben azt mondanánk, hogy tulajdonképpen rá tudunk mutatni valamire, amiben jogi értelembe véve kodifikált jog szintjén esélyegyenlőtlenségek vannak románok és magyarok között. Itt lehet azt mondani, hogy van valami fajta kisebbségi állapot. Persze lehet különböző apró részletekbe belekötni, de hogyha történeti perspektívában nézzük általában a kisebbségi jogokat, tulajdonképpen nem látom. De ahogy szokás mondani, a jogi esélyegyenlőség, tehát a úgynevezett bemeneti egyenlőség és a kimeneti egyenlőség, tehát magyarán az a történet, ami arról szól, hogy hát akkor álljon meg a menet, hogyan is állunk például magyar nyelvi oktatásra és oktatási intézmények alapítására, mindenkinek joga van, eldöntheti a gyereke hova menjen, stb. És mégis, ami a kimeneti egyenlőséget illeti, magyarán hányan lesznek a magyarokból, hányan végeznek főiskolát, hogyan néz ki az iskolázottság, utána a munkaerőpiaci elhelyezkedés. Itt azért még olyan típusú aszimmetriák vannak, ami feltételezhető, hogy tulajdonképpen nem annyira jogi szinten rögzített egyenlőtlenségek működnek, hanem másfajta szelekciós egyenlőségek működnek, amelyben hát mondjuk kevésbé éri meg magyarnak lenni. Az, hogy az államigazgatásban, amelyben például jobbak a fizetések, ott az országos arányon felül van a román etnikumok aránya, azért ez mond valamit, és különböző más típusú, hát mondjuk azt, hogy az állam közeli rendszerekben jelentősek az aszimmetriák, főleg azokban, ahol tényleg a jövedelmek jelentősebbek, azért ez is sugal valamit, lehet, hogy csak arról van szó, hogy a magyarok nem szeretik a román államot, és nem akarnak rendőrök, katonák, központi államigazgatásban dolgozók lenni, és ilyen korlátozottak, lehet másról van szó. De alapvetően, amit akarok ezzel mondani, az, hogy a különböző mutatók, amelyek arról szólnak, hogy az előnyösebb társadalmi pozícióban, a felső középosztálybeli társadalmi pozícióban, a különböző típusú, hát egyértelműen előnyös társadalmi rétegzettségi helyzetekben, hogyha lebontjuk olyan városokra, mint Marosvásárhely, vagy Sepsiszentgyörgy, és tovább lehet menni, ezekben a városokban azért egyértelmű, hogy van egy etnikai aszimmetria, ami a, hát nevezzük azt, hogy a kimeneti egyenlőséget illeti, tehát a lehetőségek jogilag nincsenek korlátozva, a bemeneti lehetőségek. Tényleg azt lehet mondani, hogy nagyon nehéz találni, lehet találni párat, de nem olyan, amelyik azt mondjuk, hogy jelentős aszimmetriákat vezetne be románok és magyarok kezdeti esélyegyenlőtlenségei okán, de mégis, hogyha a kimenet alatt azt értjük, hogy hogyan néz ki a társadalmi esély, a társadalmi érvényesülésnek a lehetőségei, azért valami fajta, mondjuk azt, hogy rendszeresített aszimmetriákat észrevehetünk, amelyben nem feltétlenül a magyarok a nyerők, és itt mondom, itt nagyvárosokról beszélünk, vagy ágazati dolgokról beszélünk, és itt azért a magyarok ilyen szempontból picit hátrányosabban vannak jelen. Persze összetettebb történet, mindig be lehet hozni, hogy hát igen, ma a magyarok inkább kitelepednek, mindig lehet mondani dolgokat, amit nehéz ellenőrizni számok szintén felépíteni, de tényszerűen azt elmerem mondani, hogy azért, hogyha a szociológia szoktam mondani, a bemeneti és a kimeneti egyenlőség, tehát a bemeneti esélyegyenlőségek szempontjából talán keveset tudunk azt mondani, hogy hát léteznek ezek, és valamilyen fajta rendszerszerűen hátrányt okoznak, de valami történik ebben a fekete dobozban, ami a társadalmi, jól fizető társadalmi pozícióknak az elosztását illeti, valami történik ebben a fekete dobozban, mert a kimeneti rész, tehát az esélyeknek, tehát a társadalmi pozícióknak a szimmetriája azért nem feltétlenül valósul meg, és ez nem feltétlenül a magyarok erőnyére van, sőt, azt lehet mondani, hogy egyáltalán nem. Tehát az egyenlőség és az esélyegyenlőségek szempontjából volna itt egy felület, amin lehetne gondolkozni hangosabban, és volna itt még azért mozgástér, amiben talán el lehetne gondolkozni különböző mechanizmusokon, amelyek az egyenlőtlenségeket valahogy mégis kitermelik, annak ellenére, hogy jogi esélyegyenlőségek szintjén. Az a fajta egyenlőség, amiért, hát hogy 1848-ban küzdöttek, ugyebár, ott azon a szinten tényleg nem lehet azt mondani, hogy valamilyen típusú egyenlőtlenségek rendszere érvényesülne, ami hát kiindulásban hátrányból indítaná a magyarokat.
Hogyan állunk a testvériséggel, a nemzetiségek közötti testvériséggel? Van ilyen egyáltalán? Sokszor az az érzésünk, hogy a nemzetek közötti testvériség hát egy utópia, egy idejét múlt fogalom, hiszen ma verseny van a nemzetek, a nemzetiségek között, itt verseny mindenféle szempontból. Verseny a fennmaradásért, a gazdasági elsőbségért, a politikai elsőbségért, és még sorolhatnám.
Itt a szolidaritás kérdésem azért a picit összetett, mert hát gyakorlatilag a szolidaritás a különböző szintjeit megint, hogyha nézzük, akkor különböző képeket kapunk. Hát igen, különböző típusú szolidaritás azért extrém helyzetekben azért van, tehát ne feledjük el, hogy mégis létezik egy bizonyos szolidaritás azért, amikor az ukrajnai háború kitört, akkor létezett egy ilyen nemzetek közötti szolidaritás annak ellenére, hogy magát az ukrán államhoz különbözőképpen viszonyultak különböző államok, de mégis a társadalmaknak a mozgósulásában létezett egy olyan típusú dolog, amiben a szolidaritás működött. Én egy picit nem volnék szkeptikus ebben a dologban. Az más tészta, hogy a társadalmi ütelékek kiépítésében az a fajta, hát mondjuk azt, hogy csak állampolgárságból levezethető általános szolidaritás, igen, nem erősödik, de ez szerintem egy általánosabb elidegenedési rendszerrel magyaráznám, és nem egy ilyen nemzetek közötti verseny, vagy egy kompetitív viszonnyal. Társadalom atomizálódása, kvázi folyamatos, gyakorlatilag akár közügy, akár politikai ügy, egyre kevesebb olyan típusú ügy és projektum van, ami körül az egyének valami fajta szolidaritási hálózatokat építenék ki, független attól, hogy milyen típusú ügyről van szó. Hallgatom a híreket a vásárhelyi székelyek megmozdulásáról és a székelységnek a megjelenítéséről, amiben hát gyakorlatilag látszik, hogy már nincs szolidaritás megmozgatási ügy egy-egy csoporton belül sem. Tehát, hogy igazából kevés olyan ügy van. Persze megvannak az oka és magyarázatai, félreértés ne essék, nem arról szól, hogy én szívnék valakit, hogy nem ment el erre a gyűrésre, jó magam se voltam, tehát nem tudnék ezt jó lélekkel szívni, csak hogy azt mondom, hogy egyre kevesebb olyan ügy van, amelyben az egyének valamifajta átfogó szolidaritásban megmozdulnának. Sőt, azt merem mondani, hogy a jelenlegi politikai helyzetünkben a morális botrányok sokkal több, és a morális pánik sokkal több embert mozgósít meg, tehát egy reaktív helyzet, egy morális, negatív morális és botrányosnak megítélt morális helyzeté sokkal több embert mozgósít meg, mint egy olyan típusú politikai célkitűzés, amely valamilyen, hát mondjuk azt, hogy kreatív ügyét történő kiállást feltételez. Én sokkal inkább úgy látom, hogy ilyen szempontból azért itt a probléma az, hogy kevés olyan társadalmi projektum van, aminek a jegyében az egyének megmozgósulnának. A szolidaritást úgy érzem, mint hogy a társadalmi hálózatoknak egy felépülése és mozgósulása olyan ügyek érdekében, amely hát pozitív társadalmi projektek, nem hogy valaki ellen mozgósulat, meg nem látok. Én itt egyre kevesebbet látok ebben a régióban. Ha visszagondolok az utóbbi 10 év legnagyobb tömegtüntetéseire, mondom még egyszer, akár, hogyha most már Kárpát-medencében beszélünk, és nem csak a magyarokról, akár Bukaresten, akár Budapestben, mindegyik valamilyen morális pánik kapcsán alakult ki. Gondolok itt a kollektív áldozatainak a kapcsán, gyakorlatilag egy morális pánik, lett, hogy az állam nem tesz eleget a polgárok védelmeinek, vagy akár Budapesten, ugyebár nemrég lezajlott pedofil kegyelmi ügyként elhíresült dolog kapcsán, mind a kettő valamifajta morális pánik kapcsán mozgatta meg leginkább az embereket. Tehát, hogy legnagyobb tömegtüntetések, amelyek megingatták Románia esetében, le is váltották a kormányokat, ezek valami morális pánik kapcsán voltak, amelyek túl voltak intézményes szempontból, szerintem túl voltak méretezve, de mind a kettő elérte egy küszöbét a társadalomnak. Szerintem a keserves most akkor pontosan ez, mert hát, hogyha most már keretbe próbálom helyezni, hogyha 1848-ban a mozgósítás az valami fajta olyan típusú közösségi projektek jegyében történik, meg olyan típusú szolidaritás jegyében, amelyik hát ez így inkább pozitívan értelmezhető, hisz függetlenség, jogoknak a kiterjesztése olyan rétegekre, amelyek addig nem vettek részt aktív politikai szereplőként, lásd jobbágyság eltörlése, jogegyenlőség, a bíróság előzet. Vannak olyan típusú célkitűzések, amelyek jelentősen átalakítják, és hát kvázi várhatóan legalábbis, aztán más tartéztem, mi hova alakult, de várhatóan legalábbis pozitív irányba alakítják jelentős tömegeknek részét és magának a közösség állapotát. Én sokkal inkább ezt tartom problematikusnak, az, hogy nemzetek közötti kompetitív viszonyok léteznek, meg minden az egy másik szintje, arról is beszélhetünk, de számomra jelenleg sokkal inkább ez a problematikus, hogy tömegeket ebben a régióban több időben már csak ezek a morális pánik környékén kibontakozó jelentős megmozdulások mozgósítanak, és nem valami jó politikai projektek. És itt félreértés ne essék, számomra jó politikai projekt még az is, amivel én nem értek egyet föltétlenül, legyen az radikális, ökológiai, vagy bármilyen típusú projekt, tehát például ne lőjék meg a medvéket, inkább a medvéke nyelek meg engemet, jó, azért is, hogyha tüntetnének valami fajta rendszerben, azt mondanám, ez még mindig egy pozitív ökológiai projektként jelenik meg, de nem látom, nem érzékelem, és én sokkal inkább a szolidaritás hiányát itt látom.
Távolról indítottuk a beszélgetésünket, a Kárpát-medencei magyarság fogyásáról beszéltünk, a magyarság általános külföldi megítéléséről. Ejtsünk néhány szót, hogyan hat ez ránk, hogyan hat mindannyiunkra az, ami például a magyarországi politikában történik, az, ami a magyarokkal kapcsolatosan történik, és összevetve azzal, hogy hogyan volt ez régebb, 48-49-es szabadságharc idején, a világháborúk előtt, között.
Profétikus értelmiségi szerepet nem merem felvállalni, és nem fogom felvállalni, mert én nem érzem, tehát hogy én úgy érzem, hogy természetesen a magyar állam, magyarság megítélése, stb. Ezek itt nem tudom, mennyire vannak össze most valamit. Látok az, hogy tulajdonképpen egy általános meg nem értés van egy különutas politika kapcsán, ami nem csak ami egyáltalán a magyarokra jellemző. Különutas politika önmagában az is, hogy például próbálunk fenntartani, hogyha már kárpát-medencei magyar kisebbségekre gondolunk, különutas politikának számít az is, hogy próbálunk fenntartani egy olyan kategóriát, mint a nemzeti kisebbség, és ennek a fajta nemzeti kisebbségek és kisebbségi közösség emancipációira törekszünk, és nem vagyunk hajlandóak, amikor azt mondom, nem vagyunk hajlandóak, akkor tipikusan retorikailag ezek a kisebbségi törekvések nem folynak bele a mostani emancipációs törekvésekre, amely mindenfajta más kisebbségeknek az emancipációját célozzák meg, és valahogy nem jövünk rá, hogy most már anakronizmusban vagyunk, még mindig egy 19. századi nyelvet beszélünk, és akkor vagy asszimilálódjunk, hogyha nem tetszik, milyen dolog ez a mi részünkről. Tehát alapvetően van egy sokkal nagyobb anakronizmus, mint az, hogy most pillanatnyilag Magyarország miniszterelnökét hogy ítélik meg, és hogy nem. Azért különböző magyar megnyilvánulásokat a Kárpát-medencén belül, és itt nem csak a jelenlegi magyar kormányra ítélünk. Van egy olyan típusú anakronizmus, amit egyszerűen úgy nem pont értelmezhető valahogy. Én szerintem jelenleg a magyarságot egy picit úgy látják, mint a 19. századi maradvány, a 21. századi nagyon is törékeny identitások porcelán boltjában, és szerintem van egy ilyen típusú általános megítélés, furcsának tartanak bennünket magyarokat, és hogyha visszatérek az indításra, olyan demográfiai politikát akarnak, amely nem népesség helyettesítő migrációval oldja meg az egyensúlyt, hanem esetleg születéspolitikával és pronatalista politikával, olyan kisebbségpolitikát, amely nem hajlandó más kisebbségeket támadni, hanem a 19. századi, 20. századi jogfosztottságoknak valami fajta nemzetközi korrekcióját várja el, amikor már a nemzetközi közösség rég nem gondolkozik ilyen terminusokba, hanem a nemzetközi közösség számára az kell, hogy tulajdonképpen próbáld meg a mostani emancipációs törekvésekben elmondani, hogy mi a bajod, és ne hivatkozzál valamifajta más dimenziókra. Tehát mindenképpen úgy érzem, hogy picit furcsák vagyunk összességében nézve, és hát tulajdonképpen ezzel lehet, hogy kevés megértettek, mert hát a furcsát lehet szimpatizálni, vagy lehet idegenkedni tőle, alapvetően elfogadni racionálisan, ez kevésbé jellemző. Én úgy érzem, hogy a furcsaság ez valamilyen értelembe véve még működik. József Attilát fordítva parafrazálja, fehérek közt egy európai, tehát európaiak között valami magyarok vagyunk, így vagyunk értelmezve, és ezek az anakronizmusoknak valami fajta, hát mondjuk azt, hogy részben valaki még szimpatizál is ezért, de én azt hiszem, hogy inkább megmaradunk ebben a furcsaságban.
Dr. Horváth István szociológus, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet volt vezetője. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen.